lakba, senkihez máshoz nem menne feleségül. Csaba csak este vacsorára tért vissza. Megint úgy viselkedett, mint szoktak, némán bólintott jó estét, s az asztalhoz ült. Nem kezdett szót. Ida is hallgatott. Vacsora után szoktak csak egy-két mondatot váltani. A másnapi főzésről, vagy ha olyasmi történt, ami mind a kettejüknek ügye volt, az időnként megjelenő mindenféle városi cédula, hogy ők fizessék-e vagy bíróék. Vagy tanácskozás azon, hogy vasárnap hova megy a társaság. Szép időben mindig együtt vacsoráztak kint, kívül a városon. Csorba már hazautazott, hát Idának már nem kellett attól tartania, hogy valaki mértéktelenül udvarol neki. Komaságot is kellett egyszer vállalniuk. Kender ismételte meg a kérését azután, hogy Csaba is fizetett áldomást a Luitpoldban, a fia 3 éves, és még nincs megkeresztelve. Elfelejtettem. Mentegetőzött Ida előtt. Vagy hogy már meg is volt keresztelve a gyerek, de azt felejtette el. Ilyen apró ügyeket beszéltek meg, míg Csaba a vacsora után való szivarját füstölte. Aztán megint némán köszöntek egymásnak. Ida kis idő múlván lefeküdt. Csaba meg elment a Luitpoldba. Éjfél táj tért haza, mint a rendes házas embernek illik is. Hát azon az estén is a szokott csendben vacsoráztak. Csaba, mint mindig, gondolatokba mélyedt arccal, eleinte a tányérja mellett újságot olvasva. Ida figyelmesen az asztal rendje iránt, halkan szólogatva Katinak. Csaba előtt egy pohár sör, az asztal mellékén egy palack víz. Csaba akármennyire el is volt mélyedve a gondolataiba, ha Ida a palackért nyúlt, többnyire megelőzte, ő töltött neki. Egy-egy halk köszönöm volt minden beszédük. Mikor aztán a szivarig jutottak, Csaba oldalt fordult a székén, ahogy szokott. Szíves engedelmével... Tessék! Látta ön, hogy annak az emlékezetes napnak az estéjén, már hát az előtte való estén, leveleket írtam? Láttam. Gondolta, hogy önnek szól az egyik levél? Nem. Önnek szólt. 3 levelet írtam, az egyik önnek szólt. Mind a 3 levelet eltéptem még aznap. Tegnap este az asztalunknál egy fiatal francia festőről beszéltek. Meghalt. Hirtelen halt meg. Annyi idős volt, mint én vagyok. Szívszélhűdés érte. Mit cselekszik ön, ha velem történik ez?
Nem tudom. Nem gondoltam eddig rá.
Mindenre jó gondolnunk. A törvény értelmében ön az örökösöm. A hagyatékom, a képek és a pénz, ami a zsebeimben és fiókomban található. De van egy takaréktári könyvem is, az ön nevére. Az ön pénze Móringja. Hozzá van téve 3000 korona. Azt az édesatya még a házasságunk előtt adta, hogyha netán kiadásaim volnának a házassága napja előtt, ne zavarodjak meg. Hát azt a pénzt is betettem a takarékpénztárba márkákban. A könyvet azonban nem adtam oda önnek, mert pénzre a férfi jobban vigyáz a nőnél. Most, hogy ez a festő meghalt, arra gondolok, hogy jó, ha megmondom önnek, hol a könyve. Hát a ládakofferem rejtekében. Ahogy felnyitja a ládám tetejét, bal felől 16 részszeget lát, mintha a koffer vásznát tartanák azok a szegek. Ha megnyomja az 5. szeget a külső szélétől, és a másik 5. szeget a belső szélétől, az a 2 szeg bemélyed, és köztük a fedélkeret megnyílik. Ott a könyve, a pénze. Utazáskor persze kiveszem és a zsebembe teszem, mert hiszen a koffert útközben ellophatják.
Ida ámulva rebegte. Köszönöm.
Várta, hogy Csaba mond még valamit, aztán ő szólalt meg.
Azt mondja, a Móringom.
A Móringja, a teljes Móringja, s 3000 korona, vagyis 103 000 korona márkákban, 120 fillérbe számítva a márkát.
Ida olyat pillantott vagy 3-at, mint a bagolyszokot, mikor napfényben néz. Engedje meg egy kérdést, szólt végre. miért vett ön el engem?
Csaba az orrán fújta ki a füstöt, mint ahogy a tűzokádó sárkányokat festik.
Engedje meg ön is egy kérdést. Miért jött ön hozzám feleségül?
És Idának a szemébe nézett.
Csaba a követkokban alig volt látható. Reggel még ki se világosodott, már sietett az új műterembe. Csak alkonyat után tért haza. Evett, mint a farkas. S alig, hogy elszívta a szivarját, lefeküdt. Már nem járt el a Luitpoltba. Végre Ida nem állhatta meg szó nélkül.
Hova jár ebédre, ha szabad tudnom?
Csaba vállat vont. Sehova.
Sehova?
Sehova. Nincs rá időm. Ida elszörnyedt.
Hát csak vacsorázik?
Elég az is most, nincs rá időm. Karát el kell készülnie a képemnek.
De hát ki hajtja, hogy evésre sincs ideje?
Eszem én azért. Hozzatok reggelenként egy liter tejet, meg két zsemjét. Elég az estig.
De hát elküldöm az ebédet.
Messze van, a Bavária körúton. Hiszen van ott vendéglő, ha épp melegre éhezek. De eszembe se jut estig néha még az a tej se.
Másnap délben 12 órakor Kati kopogtatott be a műterem ajtaján. 4 csísz és ételhordóban emelte szíjon az ebédet, és Ida is mögötte.
Bocsasson meg, hogy zavarom,
mentegetőzött kisé elpirosodva,
de nekem kötelességem.
A műterem csupa rendetlenség és szemét és terpentin szag. Egymás hegyén hátán a szűrök, süvegek, csizmák és az angyal fehér ruhája egy sarokban. Az asztalon is össze-vissza mindenféle festőszer, ecsettörlő rongyok, szappan, mosdótál, festőolajos üvegcsék, ecsetmosóbádog, teljes üveg, zsemjedarabok, pipabagó, színpálcikák, vetítőlámpák, fényképhártyák, szivarvégek, s mindenféle kacat. De a nagy állványon ott állt már rajzban, helyenként alapozva is a nagy kép, az angyal tragédiája. Vele oldalt a kis kép.
Semmi takarítás! Idegeskedett Csaba. Én itt ebben a rendetlenségben mindent megtalálok, de ha maguk rendezkednek itten...
De ezeket a kifli végeket csak nem keresi tán többé. Nedvesítsen csak meg egy rongyot, és törölgessen a padlón, amíg az úr ebédel.
Előbb egy pohár sörért ugorjon el csak.
S míg az úr ebédelt, az asztaláról eltűnt a szemét, az üres tubusok, az üres olajos és terpentines és szikkatívos üvegecskék. A padlóról eltűnt a por. A kosztümök a fogasra kerültek, amely üresen állt ott. Meg se köszönte, csak vidáman rázogatta a fejét.
No hát, ha a feleségem nem volna, mondta tréfásan, csak is magát venném el feleségül.
Először történt, hogy vidámság hangján szólt Idához. S már öltötte is a hüvelyk ujjára a palettát, és fogta ismét az ecseteit.
Kati csodálkozott, hogy Magyarországon a fiatal házastársak csak rövid köszöntéssel, 6 lépésnyi távolságból búcsúzkodnak el egymástól.